Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Közölték az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés június 15-én elfogadta az alaptörvény 16. módosítását. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Olvasható a közleményben. Az alaptörvény módosítás keretében az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indoklása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvasható a közleményben. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-ától július 18-áig tart. A munkálatok változó menetrenddel hosszabb eljutási idővel járnak. A legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban. Július 19-e után további beavatkozásokat terveznek szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Arról is szólt, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell felkészülni június 20-ától több hónapon át. Az ágazat rendszerszintű problémáira, ezek között a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a múzeumok éjszakája kapcsán a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Az érdekvédelmi szervezet emlékeztetett, az ágazat problémáit az elmúlt években hiába jelezték a döntéshozók felé. A szakszervezet üdvözli, hogy az új kormány a Működő és Emberséges Magyarország című programjában kiemelt figyelmet szentel a kultúrának, és célul tűzte ki az ott dolgozók helyzetének javítását. A szervezet szerint a vállalások mielőbbi megvalósításához elengedhetetlen a rendszeres és érdemi érdekegyeztetés megkezdése. A szakszervezet kiemelte, hogy a mintegy 18 ezer fős, elhivatott és szakmai felelősség érzettel bíró könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Azt várják a Tisza kormánytól, hogy a múzeumok éjszakája apropóján a munkavállalók szempontjából is mielőbbi érdemi előrelépés történjen az ágazatban, olvasható közleményükben. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 kifogásolt minősítést kapott. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről az NNGK honlapján, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein.
Az időjárásról.
Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, újra felmérik Miskolc kutya állományát. Az ebösszeíráshoz tartozó adatlapot az érintettek június 1-től június 30-áig tölthetik ki, és küldhetik be online, vagy vihetik be személyesen a Miskolci Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. Az ebösszeírásban mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az adatlapok valóság tartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, ami akár több tízezer forint is lehet. Fontos tudnivaló, hogy az állattulajdonosoknak a korábbi ebb összeírás során, azaz 2023-ban bejelentett kutyákat ismét jelenteni kell. Az ebb összeíró adatlapok beszerezhetők Miskolc megyei jogú város polgármesteri hivatala ügyfélszolgálatán, a miskolc.hu oldalon, illetve elektronikus formában az e-önkormányzati portálon. Az ebb összeírásra azért van szükség, mert az így nyert információk elengedhetetlenek az állat és humán egészségügyi intézkedések megtételéhez, az országos szintű stratégiák kialakításához, de helyileg is kulcsfontosságú az ebállomány veszettség vírus elleni oltottságának fenntartásában. A részletekről Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét kérdeztük. Miskolcon elkezdődött az ebb összeírás, egy hónap áll a kutyásgazdik rendelkezésére, hogy eljuttassák a hivatalba a kitöltött adatlapokat. Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat, örülök a meghívásnak.
Ez most egy országos akció, vagy a települési önkormányzatok maguk határoznak arról, hogy mikor végeznek felmérést a négylábúak számát illetően?
Az állatok védelméről szóló törvény kötelező feladatként határozza meg a települési önkormányzatok számára, hogy ebb összeírást tartsanak. Ezekre az ebb összeírásokra legalább 3 évente sort kell keríteni, figyelemmel arra, hogy 2023-ban volt legutóbb Miskolcon ebb összeírás, így gyakorlatilag a jogszabályi kötelezettségünknek elegettéve kell most ezzel a feladattal megbirkóznunk, kell az ebb összeírást végrehajtanunk.
Tehát ezt úgy kell értenünk, hogy most nem országosan zajlik egy ilyen ebb összeírási akció, hanem minden település saját maga határozza meg, hogy mikor kívánja ezt elvégezni.
Így van, ez az önkormányzatokra van bízva. Mi 3 éve ősszel tartottuk az ebb összeírást, most bízunk abban, hogy ez a koranyári hónap, ez talán nagyobb elhivatottságot jelent a ebb tartók, a kutyatartók számára is. Most ezt az egy hónapot jelöltük ki.
Miért van szükség az ebek összeírására, illetve milyen időközönként kell összeírni egy-egy település négylábúit, meg az is kérdés lehet, hogy miért éppen egy hónap áll erre rendelkezésre?
Mint ahogy említettem, 3 évente kötelező feladat ez az önkormányzatok számára, ezt természetesen a jogszabály előírásai alapján mi mindenképpen tartjuk is, de ez az összeírás, ez nem öncélú. Tehát egyrészt a ebek veszettség elleni védekezés járványügyi vonatkozásait tekintetében is indokolt, illetve szoktam emlegetni, hogy az állattartó, ha jó gazda módjára gondoskodik az állatáról, akkor nem csak a kellő mozgásigényét veszi figyelembe, nem csak a táplálásáról, az egészségügy ellátásáról gondoskodik, hanem azokat a jogszabályi kötelezettségeket is maradéktalanul teljesíti, amit a jogszabály egyébként előír számára is. Fontos, hogy ezek az ebek szerepeljenek ebben a nyilvántartásban. Minden olyan adatot nyilvántartásba veszünk, amit itt az eb összeíró adatlapok, amiket ki kell tölteni a kutya tulajdonosoknak tartalmaz. Ezek olyan fontos információk, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy akár egy ellenőrzés alkalmával is az állat egyértelműen beazonosítható legyen. Mi ebből a benyújtott adatlapok feldolgozásából egy kötelezően létrehozandó, illetve hát meglévő ebb nyilvántartást állítunk föl, és akkor gyakorlatilag minden adat az a célszerű, hogyha rendelkezésünkre áll.
Elég lehet ez az egy hónap arra, hogy a bejelentéseiket megtegyék a gazdik?
Hát ez már a sokadik ebb összeírás. Tehát az elmúlt ebb összeírásoknak a tapasztalatait azért mi igyekszünk leszűrni és figyelembe venni a következő harmadik év ebb összeírása során, és azt tapasztaltuk, hogy ez az egy hónap, az mindenképpen elegendő. Tehát az volt az elmúlt időszakoknak a jellemzője, hogy akkor, amikor 3 hónapot adtunk az állattartóknak a önbevallásos módszerrel kitöltendő ebb összeíró adatlapok benyújtására, akkor is valahogy az utolsó 1-2 hétre sűrűsödött be az ebb nyilvántartó lapok kitöltése és benyújtása. Úgy ítéljék meg, hogy ez alatt az egy hónap alatt eleget tudnak tenni ennek a kötelezettségnek a kutyatulajdonosok.
És akkor most nézzük, hogy hogyan tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek a kutyás gazdik, milyen módon juttathatják el az adatlapokat, illetve hogyan szerezhetik meg ezeket az adatlapokat, amelyeket be kell küldeniük a polgármesteri hivatalba.
Próbáltunk a lehető legszélesebb körben lehetőséget teremteni a adatlapoknak a benyújtására. Alapvető ugye, hogyha valaki személyesen keresi föl a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatát, akkor az adatlapokat beszerezhetők, kitölthetők, és rögtön benyújthatók. Ha valaki postán szeretné benyújtani, akkor természetesen ennek a lehetősége is megvan a Városháztér 8 alatti postacímre visszaküldve. Ez így is megtehető. Külön rendszeresítettünk egy e-mail címet, ez az ebbejelentés@miskolc.hu e-mail cím, ahová, ha valaki e-mail formájában beszkennelve az adatlapot beküldi hozzánk, akkor ennek is nagyon fogunk örülni, illetve hát értelemszerű, hogy a elektronikus ügyintézés kapcsán a kor előre haladtával, illetve a kor kívánalmainak is megfelelően, természetesen aki ügyfélkapunk keresztül szeretné bejuttatni ezt az adatlapot, arra is mindenképpen módot talál. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha személyesen keresi föl a polgármesteri hivatalt, akkor ott értelemszerűen kézbe kapja az ebb összeíró adatlapot, de ha felkeresi a város honlapját, akkor minden egyéb információ mellett arra is lehetőséget talál, hogy le tudja magának tölteni, és ki tudja tölteni ezt az adatlapot, aminek a benyújtását várjuk.
Milyen konkrét adatokra lesz pontosan szükség a kutyáról a nyomtatvány kitöltéséhez? Milyen kérdések szerepelnek az adatlapon?
Elsődlegesen értelemszerűen a tartóra, illetőleg az ebb tulajdonosára vonatkozó adatokat kérünk. Ezt nyilván elválhat a kettő, tehát nem feltétlenül biztos, hogy az ebbnek a tulajdonosa, aki egyébként tartja is. Tehát itt egyrészt személyes adatokat kérünk, illetve az ebbre vonatkozó konkrét információk vannak az adatlapon. Az eboltásra, a mikrocsippel történő ellátásnak a tényére, számára, azt behelyező állatorvosnak az adataira vagyunk kíváncsiak, tehát meglehetősen széles ezeknek az adatoknak a köre, de hangsúlyozom, ezt a jogszabály kívánja meg így tőlünk, hogy ezeket az adatokat nekünk be kell szerezni, illetőleg ezt a nyilvántartásunkban rögzíteni kell.
Mi történik akkor például, hogyha nincs csippelve a kutya, ebben az esetben mi a teendő?
Azt kérjük a tulajdonostól, hogyha 4 hónaposnál idősebb a kutyus, akkor azt mindenképpen mikrocsippel kell ellátni. Ha ez még nem történt meg, de egyébként jogszabály alapján kötelező lenne, akkor szeretnénk kérni, hogy ezt minél hamarabb oldja meg, tehát ha 4 hónaposkor betöltötte a kutyus, de hogyha ez elmaradt, és most a csippeltetés az még nem történt meg, ettől függetlenül a nyilatkozatot várjuk, nyilván annak a ténynek a megjelölésével, hogy még nem szerepel csipp a kutyusban.
Annak, akinek több kutyája van, elég egy adatlapot kitölteni, vagy pedig külön-külön kell a bejelentést megtenni?
Nem, mindenképpen azt szeretnénk kérni, hogy ebenként egy adatlapot töltsön ki, és úgy nyújtsa be.
aki elmulasztja a megadott határidőig az adatszolgáltatást, az milyen büntetésre, szankciókra számíthat?
Igen, hát a jogszabály abban az esetben, hogyha ezt a jogszabály által előírt kötelezettséget nem teljesíti az app tulajdonosa, akkor egy minimum 30 000 forintos bírság kiszabására ad lehetőséget. Nem szívesen és nem nagyon szeretünk ezzel a szankciós lehetőséggel élni, de hogyha az adatszolgáltatás elmaradása miatt egy hatósági eljárás indul, akkor előfordul, hogy élnünk kell ezzel a szankciós lehetőséggel. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nem ez az elsődleges, hogy statáriális rendszerben működtessük ezt az egész történetet. Azt kérjük figyelemmel arra, hogy ez egy önbevallásos rendszer, tehát azt kérjük az app tulajdonosoktól, hogy legyenek szívesek megfelelő módon beszerezni az adatlapot, kitölteni és benyújtani hozzánk, mert ez mindannyiunknak az érdeke, mind a mellett, hogy a jogszabályi kötelezettséget is teljesítjük.
Ahogy azt ön is említette, 2023-ban volt utoljára ebösszeírás Miskolcon. Annak alapján mennyire voltak fegyelmezettek a gazdik? Mik a tapasztalataik?
Nagyon-nagyon sok olyan bejelentés érkezik hozzánk, amely teljes egészében rendben van, vannak hiányos adatlapok, és természetesen előfordul az is, hogy elmarad ez az ebbejelentésnek a benyújtása. Már csak azért is, mert ugye nem csak az ebösszeírás során kért adatoknak a közlését várjuk el a kutyatulajdonosoktól, hanem azt is kérjük, illetve hát erre a jelenlegi tájékoztatókban is külön figyelmet szenteltünk, és külön felhívást fogalmaztunk meg, hogy abban az esetben, hogyha a bejelentett adatokban változás van, akkor azt is legyenek már kedvesek felén közölni.
Érdekességképpen hány ebet tartottak nyilván Miskolcon 2023-ban?
Durván olyan 17 ezer.
Ez sok vagy kevés? Többi városhoz képest Miskolcon több vagy kevesebb a kutyák száma?
Ez nagyon-nagyon nehéz megítélni, mert akkor, amikor ezeknek az adatlapoknak a benyújtása megtörténik, akkor ugye ennek a feldolgozását mi megkezdjük. Az azt jelenti, hogy rögzítjük az adatokat a mi nyilvántartásunkban, és van egy országos adatbázis, amivel gyakorlatilag mi összetudjuk vetni a Miskolcon, ha szabad így mondani, állományban, illetőleg tartásban lévő kutyusoknak az adatait, de más településeknek a nyilvántartási adataira értelemszerűen nem látunk rá. Szerintem hasonló lehet a tendencia mindenütt. Tehát arra fizikai lehetőséget sem tudunk teremteni, hogy gyakorlatilag most minden egyes ingatlant felkeresve egy személyes jelenléttel és egy személyes kérdésfeltevéssel gyűjtsük ezeket az adatokat. Ezért kérjük az önbevallást, és ez gyakorlatilag így működik, de még egyszer hangsúlyozom, hogy más települések adataira nincs rálátásunk. A gyakorlat nagyobb, különösen nagyobb településeknél ugyanezzel az önbevallásos módszerrel megoldottan teszi lehetővé a ebek összeírását.
A kutyás gazdik sokszor nincsenek tisztában az ebtartás szabályaival, helyes szabályaival. Milyen szabálytalanságról, vagy szabálytalanságokról érkeznek önökhöz a leggyakrabban ezzel kapcsolatos panaszok, feljelentések?
Igen, hát az egyik leggyakoribb, hogy hangos a kutyus. Ugat a szomszédba, vagy póráz nélkül engedik közterületre, vagy bűzös a kutyus a szomszéd lakásban. Tehát ezeket mi minden esetben értelemszerűen kivizsgáljuk. És ezeknél a kivizsgálásoknál lévén, hogy az állatvédelmi szabályok azért elég egyértelműen meghatározzák az ebtartásnak a szabályait, csak mondok egy példát, a kutyus fajtájának, illetőleg a testtömegének megfelelően meg van határozva, tehát mond kistestű kutya, amit mondjuk 20 kiló alattinak minősít a jogszabály, az 10 négyzetméteres terület alatt nem tartható. A közepes testű az 15 négyzetmétert kell, hogy elérje a mozgástere, amit biztosítani kell. Tehát amikor állatvédelmi problémákkal hozzánk fordulnak, akkor elsődlegesen azt vizsgáljuk, hogy ezek az állatvédelmi szabályok, amelyek egyébként jogszabályban rögzítettek és elég egyértelműen meghatározottak, ezek betartásra kerülnek-e az állattartó részéről. Ha mindent rendben találunk, mert azért az esetek nagy többségében ezt rendben találjuk, akkor nincs más lehetőség a szomszédjogi viszonyok alapján a birtoklásban zavarás körülményeire tekintettel szoktuk azt javasolni, hogy akkor birtokvédelmi kérelmet kell benyújtani mondjuk a bírósághoz, és ott gyakorlatilag mindkét fél, az állattartó, illetőleg a zavart érző szomszéd érdekeit is figyelembe véve fogja eldönteni a bíróság, hogy akkor mi legyen a kutyusokkal. Többször előfordul, hogy olyan bejelentés érkezik hozzánk, hogy most egy adott ingatlanban miért tartanak mondjuk három kutyust. Jogszabály ezt ilyen egyértelműen az egyet darab számára vonatkoztatottan nem határozza meg. Ilyenkor is vizsgáljuk, hogy azok a körülmények, amelyeket a jogszabály meghatározza, azok teljesülnek-e, illetve ami nagyon lényeges, és ez is jogszabályban rögzített, hogy ilyenkor vizsgáljuk, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy a lakóközösség kialakult szokás és életrendjét viszont az állattartás nem zavarhatja. És ez nagyon fontos. Tehát van olyan társasházi lakás, ahol egy lakásban egy kutyusnak a tartása is problémát lehet jelent, mert adott esetben mondjuk olyan a tűrőképessége meg az érzékenysége a lakóközösségnek, viszont van, ahol három sem okoz problémát. Ezt mindig minden esetben értelemszerűen egyedi ügyként kezelve vizsgáljuk és hozzunk ennek megfelelő döntést.
Sokat beszélünk manapság a felelős állattartásról, hogy ennek mennyire nagy szerepe van az életünkben. Önök mit tapasztalnak? Mennyire felelősek a kutyatartó gazdik Miskolcon?
Ezt nehéz így megmondani, tehát nehéz időintervallumot figyelembe véve ezeknek az állattartási szabályoknak a betartásáról bármit is nyilatkozni. Mi azért azt tapasztaljuk, hogy vannak nagyon korrekt, nagyon jó gazdák, most a szószoros jogszabály is ezt emlegeti, tehát vannak, akik tényleg minden olyan körülményt figyelembe vesznek, amit nem csak a jogszabály kíván meg, hanem egyébként az egyed tartására vonatkozó szükségletek is, tehát megfelelően táplálja, csippelteti, minden évben veszettség elleni kötelező védőoltást biztosítja a kutyus számára, mozgásigényét biztosítja, viszont vannak akik, és ez inkább a külterületi város részekre jellemzően, vannak azonban, akik nagyon elintélendő módon tartják az állatot. A viszontagságos időjárási körülmények között szabadon, láncon, kutyaház, kutyaól nélkül, csip nélkül, ól nélkül, meg értelemszerűen találkozunk nagyon lesoványodott kutyusokkal is, tehát kicsit vegyes a kép, de értelemszerű, hogy azokra vagyunk érzékenyek nyilván, ami gondot okoz már, illetve amely állattartásnál problémát látunk. Tehát ha egy ilyennel találkozunk, az felülírja a 10 jó tartott kutyusnak a sorsát, mert hogy azzal nincs teendőnk, ha minden rendben van, és amit egyébként szeretünk, ha azt tudjuk megállapítani, hogy minden rendben van az állattartás körül.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, újra felmérik Miskolc kutya állományát. Az ebösszeíráshoz tartozó adatlapot az érintettek június 1-től június 30-áig tölthetik ki, és küldhetik be online, vagy vihetik be személyesen a Miskolci Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. Az ebösszeírásban mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az adatlapok valóság tartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, ami akár több tízezer forint is lehet. A részletekről Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét kérdeztük.
In a sleepy, unkempt scene, sweet air laid down, sinking deep. It's a place you know so well. You've been here before. From your dreamy look, I can tell everything waits, everything's yours.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, idén első alkalommal adott otthont a miskolci Szeleta Park látogató központ a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenye Borsodabaú Zemplén vármegyei fordulójának, ahol izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az ötfős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet a tervek szerint 2026. szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaú Zemplén megyei koordinátorával beszélgetek. Milyen múltra tekint vissza, hanyadik alkalommal szervezik meg ezt az elsősegélynyújtó versenyt?
Hosszú évek óta szervezzük már ezt a versenyt, ez az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabaú Zemplén vármegyei fordulója. Ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát aki itt az első helyezést éri el, mind a három kategóriában, mert hát indul gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is van csapatunk, megméretteti magát az országos versenyünkön.
Hány kategóriában, hogyan zajlik, úgymond, mik a szabályai, a keretei ennek a versenynek?
Három kategóriánk van, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória, a csapatok ötfősek. Szerte a vármegyéből jelentkeztek csapatok, 14 ifjúsági csapatunk van, 6 gyermek és 2 felnőtt, és van egy vendégcsapatunk, a kárpátaljai ukrán csapat, akik a kárpátaljai Vöröskereszttől érkeztek, úgyhogy ők ezen különleges alkalmon részt vesznek most velünk, és vendégcsapatként mennek végig az állomásokon.
Milyen állomások, milyen kárhelyek vannak, mit sikerült összeállítani idén?
4 kárhelyünk van, ahol az elsősegélynyújtást kell megoldaniuk a csapatoknak, ami végül is a verseny fő célja és iránya, hogy ebben nagyon jól jeleskedjenek. Ezen kívül van még 8 másik kárhelyünk, különböző társszervek, ahogy szoktak, megint megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ezen a versenyen. Itt vannak a toborzóirodából, itt vannak a bűnmegelőzési főosztályról, itt van a drogambulancia alap, alapítvány, itt van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, itt vannak az ERV-től, tehát nagyon színes a paletta. Ezeken az állomásokon pihenő állomások vannak, ahol különböző játékos feladatokkal mutatják be a szervezetek a saját tevékenységeiket. Egyébként pedig a kárhelyeken, ahol az elsősegély nyújtás folyik, ott is nagyon színes imitálással zajlik a verseny. A kárhelyekről van egy kárhelyünk, ahol egy horgászbaleset történt éppen, gumicsónakból kellett kimenteni a vízbelső horgászt, van sziklamászós balesetünk, van egy vadászbalesetünk, ahol lőtsérült van, és ugye van még egy játszóteres balesetünk, ahol megsérül a játszótéren lévő gyermek.
És itt említett, hogy szimuláció van, kik segítik úgymond a Vörös Kereszt munkáját ilyen téren, hiszen ha jól tudom, nagyon jó hangulatot, nagyon életszerű kárhelyeket teremtenek az önkéntesek.
Igen, az ifjúsági Vörös Kereszt tagjaiból az imitátoraink segítik ezt a versenyt, akiknek ezúton is hálás köszönet, mert nagyon sok munkájuk van ebbe. Közülük nagyon sokan képzett imitátorok, és ők vannak a kárhelyeken, és ők a baleset elszenvedői idézőjelben. Ők imitálják ezeket a baleseteket, és élethűen be vannak maszkírozva, fel vannak a sebek festve, úgyhogy nagyon ügyesen tudják ezt a feladatot megoldani.
Mi a célja a versenynek, a csapatok, a diákok, vagy akár a felkészítő tanárok milyen pluszt kaphatnak, mit szeretnének elérni ezzel a versennyel?
Hát a Vörös Keresztnek nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük az elsősegélynyújtást, és felhívjuk a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára. Úgyhogy hát az első körös célja az, hogy a fiatalokat tartsuk ebben, hogy vonjuk be őket abba, hogy mennyire fontos az, hogyha látnak egy rosszulétet, egy balesetet, akkor oda merjenek lépni. És ez az elsődleges célja, hogy minél jobban megtanulják, és minél többen megtanulják ezt.
És innen hogyan folytatódik, úgymond, ha a nap véget ér a csapatoknak, mi a folytatás?
Remélhetőleg 14 órára végzünk, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, de eddig úgy néz ki, hogy minden rendben megy. 3 órakor lesz itt az eredményhirdetés, és minden kategóriából az első helyezett jut tovább az országos versenyre.
Tanner Orsolyával, az egyik Kazincbarcikai iskola pedagógusával folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, honnan hallottak a versenyről?
Hosszú évek óta minden évben részt veszünk ezen a versenyen, ugye a felhívásra reagálunk. Én azóta, mióta ők az osztályomba járnak, az osztályom tanulóiból szervezem meg a csapataimat. Ugye február-március elejétől elkezdjük a felkészülést a versenyre. Ők egyébként ápolók, csecsemő és gyermekápolók, valamint általános ápoló tanulók lesznek, de rendkívül motiváltak az egészségügy minden területén, és így ugye nyilván az elsősegélynyújtás is érdekli őket.
Mekkora felkészülés előzi meg ezt a versenyt, hogyan képzeljük el, hogyan készíti fel a csapatot?
Ahogy az időnk engedi, most egy kicsit előnyösebb helyzetben voltunk, mivel ők már 12. évfolyamosok, most ők előrehozott érettségét tesznek, tehát nekik már csak napi 3 órát kell tölteni tanórákkal, és így ugye nekem is a lyukas óráimban több időm adódott rá, hogy felkészüljünk erre a versenyre.
Milyen feladatokkal, milyen tudásanyaggal készültek, hogyan látja itt a versenyen, mire van szükség?
Hát ugye megvan adva az a szakirodalom, amiből készülni kell. Hát ugye előző évekből szerzett versenytapasztalatok alapján az elsősegélynyújtás, életmentés, sebek, kötözések, vérzések ellátása, különböző belgyógyászati problémák, traumás betegek ellátására. Hát nyilván szituációkkal, valamint ugye az elméleti tananyagnak az ismétlésével készülünk.
Mennyire izgul itt felkészítőként a versenyen, ugye majd a csapat a szabadjára lesz engedve az állomásokon. Felkészítőként itt mennyire izgul, amikortól elindul a verseny?
Persze mindig izgulunk, várom, ugye, hogy hogyan teljesítenek a tanulók, de ez egy olyan jó izgalom minden évben, és nagyon szurkolunk nekik, hogy jól teljesítsenek.
Mennyire készültek, mennyire gyakoroltak, mennyire voltak lelkesek?
Ezekre a tanulókra az a jellemző, hogy ha felteszem a kérdést, hogy ki szeretne jönni versenyre, akkor az 5 helyre 10 jelentkeznek, tehát nem is volt könnyű kiválasztani az 5 tanulót, valamint ők azok, akik kérdezik, hogy mikor lesz felkészítő óra, tehát ezért nyilván nagyon-nagyon motiváltak, és jó velük dolgozni.
Hogyan látja egy ilyen verseny, vagy pontosabban ez a verseny, miben segít őket, akár a tanulmányaikban, vagy akár az életük során, milyen segítség, milyen pluszt adhat nekik ez a verseny?
Itt ugye kimozdulnak a mindennapokból, sok új emberrel találkoznak, olyan szituációkkal, amik az életben is lehetnek, és hát nyilván sokat tanulunk belőle mindig.
idén mire számítanak, akár eredményre, akár állomásokra. Említette, hogy hát nagyon sokszor voltak már a múltban, ugye itt különböző állomások vannak. Mire számítanak, illetve milyen eredményre számít tanárnő?
Újraélesztés mindig, sebekellátása mindig van, különböző traumás betegek, vagy ilyen pánikbeteg, pánikroham, ezeket még sorolhatnám, amik ismétlődnek, de hát nyilván mindig más szituációkat találnak ki nagyon kreatívan a mentős, valamint a vöröskeresztes kollégák. Hát én nem mondok semmit előre, bízok benne, hogy nem az utolsó helyen végeznek a gyerekek.
És akkor Dányi Lászlónéval, az egyik felkészítő tanárral, egészségügyi tanárral folytatom az összeállítást, beszélgetek. Az első kérdésem az lenne, hogy honnan érkeztek, illetve honnan hallottak erről a mostani versenyről?
Mi a Sajó-Szentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza szakképzőiskolából érkeztünk, 5 fővel. Már tavaly is részt vettünk a versenyen, és így adott volt, hogy újra megpróbáljuk a versenyen való részvételt. Hát tavaly csak ismerkedtünk a programmal, most már azért láttuk, nagyjából kirajzolódott, hogy mire számíthatunk, és így könnyebb volt a felkészülés is.
Hogyan zajlott a felkészülés, milyen tananyag, milyen tudásanyagból kell, miként készítette fel a csapatot?
Hát a felkészüléshez voltak segítségek, források megadva, hogy miből lehet felkészülni. A Hornyák könyvből tudtunk felkészülni, mindenki elsősegélynyújtó könyvéből. Aztán az itt látott kárhelyeket, amit tavaly láttunk, azokból próbáltunk meg készülni leginkább, és amit megadtak nekünk, hogy milyen eszközöket hozhatunk a versenyre, azok alapján tudtunk következtetni, hogy nagyjából kötszereket lehetett hozni magunkkal, kötszervágó ollót, és nyilván az újraélesztés, ami az minden elsősegélynyújtó versenyen szerepel, tehát ez volt tulajdonképpen a felkészülésünknek az alapja.
Mekkora munka van a csapatnak ebben, mennyit kell gyakorolni, hogyan tudtak gyakorolni?
Az az igazság, hogy a lányok, ők szociális ápolók és gondozóknak tanulnak, és közben gyakorlatra is járnak ki a szociális intézménybe, és a hétnek az első felében kint vannak gyakorlaton, a második felében pedig az iskolában 2 napot, és ez a 2 nap volt az a lehetőség arra, hogy gyakoroljunk, tehát csütörtök és a péntek, és ebből általában csak a csütörtök jutott. Úgyhogy heti 1 alkalommal tudtunk készülni a versenyre. A másik az pedig, hogy elég hamar el is fáradnak a lányok, tehát azért ott is az idő is limitált, hogy mennyi időt tudunk ezzel foglalkozni. De aztán a végén belejöttek, nagy volt a lelkesedés, és aztán a mostani időszakra pedig abszolút megvolt bennük a lendület, hogy ők jönni szeretnének.
Hogyan látja, mit kaphatnak a gyermekek, a csapatok ettől a versenytől, milyen plusz tudást, akár az életben, vagy tudás terén milyen plusz adhat ez a verseny, hiszen ugye itt különböző kárhelyek vannak, szimulációs esetek, mit nyerhetnek ezzel?
Nagyon sokat, tehát ezt így tudom röviden összefoglalni, hogy az alapvető tudást azt valójában meg tudják szerezni, és ez nagyon hasznos, mert tényleg egy gyakorlati tudás, tehát nem egy elmélet, hogy könyvben olvasgatom, hanem amit ő megcsinál, amit ő kipróbál, ami élményt, amiből ő élményt szerez, azt hosszú távon is fogja tudni majd kamatoztatni.
Felkészítőként úgymond mennyire izgul a csapatért, hiszen ha jól tudom, itt a versenyen már nem lehet ott lenni a csapattal a kárhelyeken, illetve úgymond mire számítanak idén, milyen eredményre?
Hát mindenképpen jobb eredményre, mint ami tavaly volt, úgyhogy drukkolunk itt a kollégákkal itt közösen, úgyhogy reméljük, hogy minél jobb eredmény lesz a végén.
Rozsnaki Dalmával, az egyik versenyzővel folytatom az összeállítást. Honnan érkezett a csapat, illetve mekkora csapattal jöttetek?
Hát Miskolcról jöttünk, a Bláthy Ottó villamosipari technikumból, és azt hiszem 5+1 fővel érkeztünk.
És mekkora felkészülés volt, mekkora munkát fektettetek abba, hogy felkészüljetek erre a versenyre?
Fú, hát részemről ez a felkészülés 4 éve tart, mert minden eddigi versenyen itt voltam. Hát most egy kis vérfrissítés, velük ilyen 3 hete tart. Aztán hát eljöttünk, megnézzük, mennyire elég, reméljük jó lesz.
Eddig milyen állomásokon voltatok, miket tapasztaltatok, milyen a hangulata a versenynek?
Hát a hangulat az nem változott, az biztos, ez ugyanolyan jó, mint eddig. Eddig egy pihenő állomással kezdtünk, ott állatokról volt szó, illetve ilyen kis kártyákat kellett párosítani. A második viszont egy kárhely volt, ahol egy fulladásos betegünk volt, illetve az édesanyja pánikbeteg volt, nekik kellett segíteni. Szerintem egész jól sikerült.
És ezek a kárhelyek milyenek számotokra? Hogyan látjátok, önkéntesek, mennyire játsszák el jól a szituációkat, ti mennyire tudjátok beleélni magatokat?
hát nagyon élethű, főleg amikor már sebeket is fogunk látni, az azért egy kicsit hozzám közelebb áll. Én megpróbálom úgy kezelni, hogy mintha egy családtagommal beszélnék, szerintem az a legkönnyebb, ilyenkor egy ilyen kis kapcsolat kialakul, és így a legkönnyebb, hát nem tudom, igyekszünk így ebből is a maximálisat kihozni, meg úgy hozzáállni a versenyhez, de hihetetlenül élethű, néha úgy kicsit zavarba is ejtő amúgy, hogy ennyire valóságos.
És az elmúlt időszakból visszaidézve, mivel számoltok még, vagy te mivel számolsz, még milyen káresetek lehetnek majd még a verseny során?
Hát valamilyen féle baleset szerintem biztos, hogy lesz, az mindig szokott lenni. Az erdő, tudtom, van itt egy patak, úgyhogy én esetleg fulladásra is számítok, mert az vagy 2 éve volt. Meg hát így láttuk, ahogy eljöttünk egy kárhely mellett, hogy valaki magasról fog leesni, szóval hát én gerincsérüléssel számolok, de ez ilyen coin flip, nem biztos, hogy bejön.
Minek készülsz, miért érdekel az egészségügy, mi foglalkoztat, de ebbe a szakmába, hivatásba mi az, ami izgalmas számodra?
Hú, hát ez nehéz kérdés, mert elég messze áll tőlem, én erősáramú elektrotechnikusnak tanulok, utána pedig óvodapedagógusnak mennék tovább egyetemre. Hát nem tudom, szerintem mindig jó, hogyha tudja az ember hasznosítani, most hogyha megégetem magam olajjal otthon, akkor az is jó, vagy hogyha esetleg tényleg, ne adj Isten, valami olyasmi esettel találkozom az utcán, akkor jobb, hogy tudok segíteni.
Csapattal milyen az összhang, milyen az összmunka?
Hát az előző évekből kicsit egoistán mondhatom, hogy remélem egy dobogót sikerül összehozni, azt eddig majdnem minden alkalommal sikerült. Hát a csapattal a munka, még egy kicsit bele kell rázódni szerintem, de hát ez benne van a kezdésbe. Első 2 kárhely, még van 10, úgyhogy ráérünk bele rázódni.
Bodogán Péterrel, versenyzővel folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, mekkora csapattal jöttetek?
Üdvözlet, jó napot kívánok, Bodogán Péter vagyok. Mi a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumtól vagyunk egy 5-fős csapattal. Azt tudom mondani, hogy nagyon jól felkészültünk, minden héten egyszer voltok felkészítés, viszonylag hatékony volt. A legelső kárhelyünk egy falmászási eseménynél volt, ott az egyik ember nem mutatták be jól, a krétára azt hittük, hogy nem lehetett eldönteni, hogy krétaporos, vagy sápadt az emberünk. Ez volt az egyik kifogásunk, de ez már mellékes. De mindez félretéve nagyon jól érezzük magunkat, itt nagyon fel vannak készülve az egész eseményre, vannak mindenféle ilyen állomások közti szórakozás, kaptunk sok kaját, én legalábbis nagyon meg vagyok elégedve, mint csapatkapitány. Mind a csapatommal, mind az egész eseménnyel.
Hogyan látod a szituációkba, akár ti magatok, akár az önkéntesek, mennyire élik bele magatokat, úgymond ez bennetek hogy csapódik le, hogy ennyire élethűek a kárhelyek?
Azért hát nyilván sokkal élethűebbek, mint amit ott gyakoroltunk, de egyébként nem baj, hogyha látunk egy durvábbat is, például ezt. Ki tudja, hogy mikor fog jönni a sokhoz való hozzászokás.
Nektek ez milyen tapasztalatot ad pluszba, akár a csapatnak, vagy a tudás terén, életben, mit jelent számotokra ez a verseny, milyen pluszt ad?
Ez nem kérdés, hogy rengeteg mindent ad nekünk ez az elsősegélyi gyakorlat. Hát nyilván az elsősegélyi, hát mondhatni, életet mentetünk vele, nem mellesleg még a jogsinak is egy kötelező része az elsősegélynek a tudása.
Te személy szerint, hogy a csapatban van-e olyan, aki egészségügy felé kacsingat, vagy afelé szeretne majd tovább menni?
Szinte az egész csapat mondhatni egy biológia osztályból van, de ahogy látom, egyébként több panaszt is tettek arra, hogy nem gyakorlatosabbak az általánosnál.
Kedves hallgatóink, idén első alkalommal adott otthont a miskolci Szeleta Park látogató központ a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenye Borsodabaúj Zemplén vármegyei fordulójának, ahol izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az 5-fős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet a tervek szerint 2026. szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebeka.